Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Szokott ön enni? Fűteni? Világítani? Közlekedni? Nyaralni? Van gyereke? Bankszámlája? Hitele? Biztosítása? Szokott beteg lenni? Valamit nem lehet pénzért megvenni. Minden másban ott van Mészáros Lőrinc. Írja Kovács Gábor a HVG 360-on, aki megnézte, lehet-e akár csak egy hétig élni Magyarországon úgy, hogy egy forinttal sem gyarapítjuk az ország leggazdagabb emberének vagyonát. Miután a Mészáros csoport bejelentette, hogy felvásárolja a Brandon bababoltokat üzemeltető vállalatot, immár teljesen komolyan felmerül a kérdés, lehet-e még egyáltalán élni Magyarországon Mészáros Lőrinc nélkül? Vagy a készpénzmentes hónap mintájára képes-e egy átlag magyar huzamosabb ideig normál napi életvitelt folytatni úgy, hogy nem kerül kapcsolatba a felcsúti milliárdos valamely érdekeltségével. A konklúziót előre bocsátva, élni lehet, de normál napi életvitelt folytatni Mészáros Lőrinc nélkül szinte lehetetlen. Komoly áldozatok árán kivitelezhető, de úgyis csak talán, ugyanis minden erőfeszítés dacára sem garantálja semmi, hogy nem kerülnek az ember életébe szándéka ellenére mészáros molekulák. Mészáros Lőrinc gazdasági birodalma mára ugyanis nem csak hatalmas, de rendkívül sokszínű is. Szinte alig akad olyan gazdasági szektor, ahol ne volna jelen, és ahol jelen van, jó eséllyel meghatározó szereplő. Rögtön szögezzük le. Egészséges versenylogika alapján többé-kevésbé korrupciómentesen működő piacgazdaságokban, némi eufemizmussal szólva, kevéssé jellemzik az ilyen kiterjedt és sokszínű portfólióval rendelkező nagyvállalkozók. Konkrét jogsértés ügyében eddig nem született bírósági ítélet, de látványos, hogy a Mészáros Birodalom minden egysége komoly állami hátszéllel vitorlázik. Állami megrendelések, állami és uniós támogatások, épp kedvezőre forduló jogszabályi környezet, netán a versenyeljárások alól közérdekre való hivatkozással felmentett ügyletek szegélyezik a felcsúti milliárdos útjának minden lépését. Ha az alapvető szükségletek felől indulunk, Észak-Kelet Magyarország és kisebb részt Közép-Magyarország lakói kollektíven képtelenek lennének nemhogy egy hónapot, de akár csak pár napot normálisan élni Mészáros Lőrinc nélkül. Mészáros tőzsdei érdekeltségéhez az Opus csoporthoz tartozik ugyanis a Tigász földgáz elosztó és a Titász áramhálózati cég. A Tigász szolgáltatása területe nagyobb, ez kiterjed az ország középső részére is, kivéve a fővárost és agglomerációjának egy részét. Összességében az ország területének mintegy negyedéről, harmadáról van szó. Az itt élő lakosság Mészáros Lőrinc infrastruktúráján keresztül jut hozzá a földgázhoz és vagy az áramhoz. A hálózatot igénybe vevő szolgáltatójuk az állami MVM. Nyilván lehet fűtetlen, sötét lakásban létezni elektromos eszközök használata nélkül, de nem érdemes. Így a magyarországi lakosság jelentős része nagyjából az első napon bukná a mészárosmentes hónapot, amint csinál egy rántottát vagy fölkapcsol egy lámpát. Apropó rántotta. Mészáros Lőrinc Magyarország legnagyobb agrárvállalkozója. A Mészáros csoport, elsősorban a Talentis agróvállalat csoport, saját bevárása szerint összességében több mint 50 ezer hektáron gazdálkodik. A szántóföldi növénytermesztés jelentős részét búza teszi ki, amit a csoport saját Bicskei malmában dolgoznak fel. A csoport foglalkozik tovább a vetőmag előállítással, sertés, marha és pulykatenyésztéssel, borászattal. Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Magyarország történelmi léptékben is a legnagyobb pulykafeldolgozója, a Gallikop. A visontai Viresol búzafeldolgozó keményítőt, takarmányt, alkoholt és egyéb búzaszármazékokat állít elő. Jelentős részben külföldre szállít. Szóval, ha valaki esetleg úgy akarna mészárosmentesen étkezni, hogy csak import élelmiszereket fogyaszt, még akkor sem lehet benne biztos, hogy nem használtak fel az adott termék előállításához mészáros alapanyagot. A GMO-mentes kukorica feldolgozásával foglalkozó Coal Ingredients Európa egyik legnagyobb izócukorgyára, takarmány alapanyagokon túl alkoholokat, cukrokat és édesítőszereket állít elő. Ezeket pedig az élelmiszeriparban széles körben használják fel. Így ha valaki feldolgozott élelmiszert, legyen szó üdítőitalról vagy akár konzervről fogyaszt, elképzelhető, hogy az édes íz mészárosnak köszönhető. Még mindig az alapvető szükségleteknél maradva, a Mészáros Lőrinc és üzlettársa Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF ZRT látja el 35 éves koncessziós szerződés keretében a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fejlesztését. Szóval, aki esetleg szokott autópályán közlekedni, az Mészáros Lőrinc szolgáltatásait veszi igénybe. És persze fizet is érte. Papíron az útdíjak az államhoz folynak be, gyakorlatilag a kormány ezekből a pénzekből fizeti a rendelkezésre állási díjakat az MKIF-nek. Sőt, ha abból indulunk ki, hogy a közúti árufuvarozás jelentős része a gyorsforgalmi utakon bonyolódik, tulajdonképpen a teljes kiskereskedelem működése Mészáros Lőrinc szolgáltatásain múlik. Bárki bármit vesz bármilyen üzletben, a termék jó eséllyel össze Mészáros Lőrinceződött valahol útközben. Az Európai Bizottság egyébként éppen napokban indított kötelezettségszegési eljárást a kormány ellen az autópálya koncesszió miatt. Mészáros és Szíj azért nyerhették el az állami koncessziót, mert Simicske Lajos bukása óta különösen, ők a hazai mélyépítés királyai. Ami azt illeti, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Mészáros Birodalom indító rakétája a mély és vasútépítés volt. A Mészáros nevét viselő családi Kft., illetve az Aircord. Mára az ország útjainak, vasútvonalainak, csatornáinak nem elhanyagolható részében ott van a mészáros féle beton és vas. Amit persze jellemzően nem a mészáros cégek tettek oda. Már a 2010-es évek közepén köztudott volt, hogy a mészáros cégek leginkább fővállalkozói szerepben működnek. A tényleges munkákat az adott iparák tényleges szakmai tapasztalattal és kapacitásokkal rendelkező szakvállalkozásai végzik alvállalkozói szerepben. Jelenleg a legnagyobb mészáros féle mélyépítési projekt a kínai magyar állami koprodukcióban készülő Budapest-Belgrád vasút. Nem annyira létszükséglet, mint mondjuk enni vagy közlekedni, de hitelezés nélkül nem működik a gazdaság. Mészáros Lőrinc érdekeltsége a bankszektorban szó szerint hatalmas. Részben övé a takarékcsoportból, az MKB bankból és a Budapest bankból összerakott MBH. Az MBH az OTP után Magyarország második legnagyobb pénzintézete. 2 millió lakossága és vállalati ügyfele van, 560 fiókja, közel 10 000 munkavállalója. Az óriás bank 6,4 milliárd forint betétet kezel. Mérlegfő összege 10,4 milliárd forint. Mészáros Lőrinc nem csak a bankszektorban érdekelt. Kisebbségi tulajdonosa a Hungaricom biztosítási Alkusz cégnek. A vállalatnak épp akkor sikerült termőre fordítani régi projektjét, a végül biztosításipiac.hu elnevezéssel elrajtolt biztosítás összehasonlító portált, amikor az állam a korábban sosem létezett lakásbiztosítási kampány keretében minden ügyfél számára lehetővé tette a soron kívüli biztosítóváltást. Mészáros Lőrincnek természetesen nem csak az emberi alapszükségleteket kielégítő szektorokban vannak meghatározó érdekeltségei, hanem például a turizmusban. Ővé egyebek mellett a Hungesz szállodalánc. Ha az ember nem figyel, könnyen előfordulhat, hogy Mészáros Lőrincnél tölti a vakációját. De vannak érdekeltségei a magánegészségügyben. Fájdalomambulancia, gyógyító magyarok, VM Medical. A gasztronómiában, Mészáros Gasztró. Az autóbizniszben, kereskedelem, szervíz, flotta, a Mészáros M1 csoport. A pályázatírásban, Core Solutions. A vagyonvédelemben, vállalatbiztonságban, testőr audit, Talentis Protect. A marketingben, rendezvényszervezésben, Talentis Event. És én Isten nem teljes. Van még például sportszermárkája, a Turul, bár a gyerek szerint az épp most ment tönkre. Ehhez jön hozzá a Brandon Bababolt. A szó legszorosabb értelmében a Brandont is a Mészáros csoport vegyes felvágott alcsoportja, a Talentis veszi meg. A Brandon csak első pillantásra tűnik úgy, mint a kilógna Mészáros portfóliójából. Valójában Mészáros Lőrinc portfóliójából semmi sem lóg ki. A fenti lista alapján már az sem lenne meglepő, a pizzériát vagy műkörmös céget is hozzácsapna a birodalmához. Végső soron az eredeti felvetést meg is fordíthatjuk. Nem az a kérdés, hogy az átlag magyar képes-e a normál hétköznapi életét egy hónapig Mészáros Lőrinc nélkül élni, inkább az a kérdés, túl lehet-e élni egy hónapot úgy, hogy az ember csak olyan termékeket és szolgáltatásokat vesz igénybe, amelyekhez legalább érintőleges köze van vagy volt Mészáros Lőrincnek. Végül, de nem utolsó sorban, említést kell tenni a Mészáros Birodalmon tátongó hatalmas lyukról. Egyébként meglehetősen fontos iparágban nincs a felcsúti milliárdosnak érdekeltsége. A médiában. Mármint már nincs. Korábban érdekeltségébe tartozott az egyik legnagyobb hazai médiacég, a MediaWorks. Számtalan egyebek mellett a megyei lapok kiadója. 2018 végén döntött úgy a MediaWorks akkori tulajdonosa, a Mészáros csoporthoz tartozó Opus Press, hogy egész egyszerűen oda ajándékozza az ország egyik legfontosabb médiacégét a nem sokkal korábban gründolt Cashma nevű média alapítványnak. Itt tett egyébként akkoriban lényegében az összes Fidesz közeli médiacég tulajdonosa. Ami legalábbis kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyiben is voltak tekinthetők ezek a vállalkozók a szóban forgó médiumok tényleges tulajdonosainak. A manőverrel olyan koncentráció jött létre a magyar médiapiacon, ami mellett a gazdasági versenyhivatal, a GVH, ha akart volna, sem mehetett volna el szó nélkül. A kormány rendeletben nemzet stratégiai jelentőségének minősítette az érintett médiacégek fúzióját, ezért ezt a GVH nem vizsgálta. A Cashmába lapátolt cégek nem sokkal később vállalatcsoport alakultak. A csoport központi cége a MediaWorks lett. Mind a mai napig nem világos, ki tekinthető a Cashma tulajdonképpeni urának. Az alapítói jogok, beleértve az alapítvány kuratóriumi tagjainak kinevezését, a Media Fundamentum ZRT-nél vannak. Ennek tulajdonosa 2020 nyara óta Kertész József Tamás ügyvéd. Őt szokás Mészáros Lőrinc ügyvédjeként apostrofálni, bár szoros kapcsolatot leginkább csak Mészáros ex-jobb kezével, Jászai Gellérttel sikerült kimutatni.
Táplálkozás, alvás, mozgás, tudatosság, kapcsolatok. A Közjól első évadjában megismerkedtünk a fizikai és szellemi jólét alapjaival, idén tavasszal pedig mélyebbre merülünk. A következő hónapokban orvosokkal, kutatókkal és meg annyi más szakemberrel járok utána egy-egy konkrét témának, amelyek lépésről lépésre segítenek megérteni a testünk és lelkünk működését, annak bajait és betegségeit, illetve azoknak a kezelését. Én Bánhalmi Kata vagyok, ez pedig a Közjól, a HVG Wellbeing podcastja.
Mi történik akkor, ha egy fiatal, szívált ültetett nő gyermeket szeretne? A HVG 360-on Serdült Viktória mesélte el egy rendkívüli szülés történetét Budapesttől a mit sem sejtő kisvárdai ügyeletes szülészetig. Minden úgy történt, mint egy komplikációmentes első szülésnél. Bár a fájások a tervezetnél néhány héttel korábban indultak meg, és a baba is meglehetősen sietett, senki nem esett pánikba. A kismama pedig a kisvárdai kórház szülészetén néhány óra múlva világra is hozta egészséges gyermekét. Egy hatalmas különbség mégis akadt. Ez a szülés a körülményeit tekintve egyáltalán nem volt átlagos. Magyarországon ugyanis ez volt a legelső alkalom, hogy szívát ültetett édesanyának született gyermeke. Az, hogy self-transplantált, azon belül is szívát ültetett édesanyáknak gyermeke születik, ma már szerencsére nem újdonság. A világban több olyan esetet feljegyeztek, amikor egy nő új szívvel lett terhes és szült egészséges babát. Az elsőt egészen pontosan 1988-ban, vagyis már 36 éve. Magyarországon az első szívátültetést ehhez képest 4 évvel később, 1992-ben végezték el. Az új szívet kapott Schwarz Sándor gyógyulása után szintén családot alapított, és gyermekei is születtek. A férfi 2019-ben 56 évesen hunyt el. Az első magyarországi szívát ültetett édesanyára még így is egészen 2024-ig kellett várni. Ő korábban a Gott Szégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, GOKVI, kapott új szívet, és bár az orvosi csapat tervei szerint itt is adott volna élet a gyermekének, az élet közbeszólt. A kisbaba Kisvárdán, a Szent Damján Görög Katolikus Kórház szülészeti osztályán született meg néhány héttel ezelőtt. Az édesanyát kérésére nem nevezzük meg. Annak az okát, hogy Magyarországon ez volt az első szívtranszplantált szülés, nem feltétlenül a körülményekben kell keresni, hiszen azok jó ideje rendelkezésre álltak. A kérdés inkább az volt, akad-e olyan fiatal szívtranszplantált nő, aki mindenképpen gyermeket szeretne, és erre a lehetősége is megvan. A szívát ültetettek között sok olyan felnőtt betegünk van, akiknek már van családjuk, így az ő esetükben már sokkal kevésbé vetődik fel ez a kérdés. Magyarázza a HVG 360-nak Andréka Péter, a Gott Szégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgatója. A fiatalok pedig már a betegségük óta tisztában vannak azzal, hogy a gyermekek utáni vágyuk rengeteg rizikót rejt. Így várandóságukat előre aprólékosan meg kell tervezni, és legfőképpen alaposan át kell gondolni. Bár elő szokott fordulni, hogy az orvosok nem javasolják a terhességet, de ez nem jelenti azt, hogy ha minden rendben van, egy szívtranszplantált nő ne vállalhatna gyermeket. Az egészségügy akkor működik jól, ha nem csak meggyógyítunk valakit, hanem olyan életminőséget adunk neki, hogy utána teljes értékű emberként éljen. Ez pedig nem csak a panaszmentesség és a munkaképesség tartozik hozzá, hanem nők esetében az is, hogy tudjanak gyermeket vállalni. Méghozzá azzal a tudattal, hogy fel is tudják őt nevelni, sorolta a kardiológus professzor. Erre szerencsére a jelenlegi kardiológiai ellátás már lehetőséget ad, de nem rizikómentesen. A szívtranszplantált kismamák várandósága esetében a legnagyobb veszélyt az élethosszig szedett, kilöködést gátló gyógyszerek jelentik, melyek a babára is veszélyesek lehetnek. Ezeknek szedését természetesen át lehet állítani, de akkor a transzplantált szív kilöködésének veszélye nő meg. És akkor még nem is beszéltünk magáról a terhességről, és annak hormonrendszert, immunrendszert érintő változásairól. Emellett van még egy dolog, amit Andréka Péter szerint mindenképpen szem előtt kell tartani. Ha valakinek a veséjét transzplantálják és kilöködik, akkor tudjuk művese kezelésben részesíteni. Ha valakinek a szíve lökődik ki, sokkal nagyobb a baj. Ezzel tisztában kell lenni, tette hozzá. Nem volt ez máshogy azzal a kismamával sem, aki először szült új szívvel Magyarországon. Kezelő orvosával ugyan már nagyon régóta beszéltek erről a lehetőségről, de mielőtt mellette döntöttek, rengeteg dolgot kellett átbeszélniük. Ez még akkor is egy nagyon komoly döntés, ha biológiailag nincs kizáró oka a terhességnek, mondta HVG 360-nak Balogh Orsolya, a GOKVI szívtranszplantációs részlegének részlegvezető főorvosa, az érintett kismama kezelő orvosa. Bármennyire is jó a túlélési esély, átlagban 12 évről beszélhetünk. Ebben persze nagyon nagy a szórás, van, aki sajnos nem éli túl a műtétet, és olyan is akad, aki ugyanazzal a szívvel él 30 évig. Ráadásul minél több idő telik el az átültetés óta, annál nagyobb az esély arra, hogy az új szív egy idő után már nem fog megfelelően működni, mondta. A most szült kismama 17 évesen a GOKVI-ban kapott új szívet. Így ő is tisztában volt azzal, hogy óriási a felelőssége. Ilyen esetben minden olyan nőnél, akinél felmerül, hogy szeretne édesanyja lenni, hosszú beszélgetések előzik meg a próbálkozást. Ahogy Balogh Orsolya fogalmazott, megtiltani nem lehet a várandóságot, és természetesen nem is akarják, a kezelőorvosok feladata az, hogy minél részletesebb felvilágosítást adjanak az érintett nőnek és párjának, ha pedig a baba mellett döntenek, akkor mindenben segítsék őket. Sajnos nem tudunk örök garanciát vállalni, hogy jól működjön a szív, és azt is mérlegelni kell, hogy vannak olyan állandóan szedett gyógyszerek, melyek 40-50%-os valószínűséggel okoznak fejlődési rendellenességet, magyarázta Balogh Orsolya. A főorvos a leendő szülőket genetikai tanácsadásra is el szoktak küldeni, hiszen a szívátültetések jelentős részére öröklött szívbetegség miatt kerül sor, és megvan az esélye annak, hogy ezt a szülők is továbbadják a babának. Az említett esetben szerencsére ilyenről nem volt szó, de előfordult már, hogy egy pár végül ezért mondott le arról, hogy saját gyereke szülessen. A következő lépés a gyógyszerek átállítása, ami szintén nem kockázatmentes. Ez az egyik oka annak, hogy egy szívtranszplantáltnak már akár egy évvel korábban el kell kezdeni felkészülni a terhességre, hiszen van olyan gyógyszer is, amely csak 6 hónap alatt ürül ki biztonsággal a szervezetből. Az már régen rossz, ha valaki úgy kopog be nálunk az ajtón, hogy babát vár, hiszen folyamatosan szedi a gyógyszereket, miközben a magzat éppen a fejlődés első heteiben a legsérülékenyebb, mondta erről Andréka Péter. Ebben az esetben természetesen erről szó sem volt, sőt a baba vállalását hosszú évek óta tartó beszélgetés előzte meg, majd a gyógyszerek beállítását követően a leendő édesanyját folyamatosan ellenőrizték, hogy minden rendben van-e. Férjével csak ezután kezdtek el próbálkozni, de az igazi izgalmak csak akkor kezdődtek, amikor nem sokára kiderült, hogy sikerült teherbe esnie. Nagyon sűrűn járt kontrollra, és gyakorlatilag nagyítóval néztük babát az intézetben. Külföldi partnerekkel is konzultáltunk, és persze egy olyan nőgyógyászt is kellett találnunk, aki vállalta a terhes gondozást. Az úttörőknek mindig nehéz, de ebben abszolút partner volt, és nem is kívánhattunk volna a komplikációmentesebb terhességet, mondta Balog Orsolya, aki kezelő orvosként végig tagja volt az orvosi tímnek. A csapatot pedig itt nagyon tágan kell értelmezni. Nem csak az édesanyja és a kezelő orvosa van benne, hanem sebész, dietetikus, gyógytornász és természetesen a gyermek édesapja is, hiszen rajta is óriási a felelősség, ha valami nem úgy alakul, ahogy eltervezték. A történetből nem lehet kihagyni a gyermek szívközpont orvosait, Ablonci Lászlót és Vilmányi Csabát sem, hiszen az ő áldozatos munkájuk nélkül ma biztosan nem lehetne sikertörténetről beszélni. Az élet így is tartogatott meglepetést, hiszen a csapat nem egészen így készült a szülésre. A kismamával konzultálva úgy döntöttek, hogy mivel a hüvei szülés nagy erőkifejtéssel jár, az lesz a legbiztonságosabb, ha baba császármetszéssel születik meg, méghozzá a Gokfiban, Budapesten, ahol néhány éve szülészetet is létrehoztak. Azóta nem csak a szívbeteg kismamákat tudják itt kezelni, hanem azok az újszülöttek is az intézetben láthatják meg a napvilágot, akik valamilyen szívrendellenességgel születtek, és azonnali beavatkozásra van szükségük. De amikor az ember ennyire eltervez valamit, akkor a legritkább esetben alakulnak úgy a dolgok, ahogy szeretné. Már minden készen állt, a kismama is a terhesség utolsó heteiben volt, és a teljes orvosi csapat is felállt, amikor Balog Orsolya telefonja hajnalban megcsörrent. A vonal másik végén pedig a kismama volt, akinek éppen elfolyt a magzatvize, mindez több száz kilométerre Budapesttől. Az első dolog, amit mondani tudtam neki, hogy ne essen pánikba, nem lesz semmi baj. Útnak azonban semmiképpen ne induljanak Budapestre, hanem hívják fel a mentőket, én pedig közben értesítettem a Gokfi nőgyógyászát. Emlékezett vissza az éjszakára. A helyzet tovább bonyolódott, amikor kiderült, hogy a baba annyira sietett, hogy kiérkező mentők már nem vállalták a fővárosba szállítást, így a kisvárdai kórház felé vették az irányt. Pedig ugyan már hónapokkal korábban konzultáltak a Gokfi orvosai, éppen azért, ha sürgős segítségre lenne szükség, de senki nem számított arra, hogy tényleg náluk születik meg majd a pici. Amíg a mentő a kórház felé tartott, Balog Orsolya a kisvárdai ügyeletes szülésszel is beszélt, és igyekezett mindenre felkészíteni. Egyáltalán nem esett pánikba, tökéletesen kezelte a helyzetet. Ráadásul ekkorra már az is biztos volt, hogy a császármetszés sem lehetséges. Olyan előre haladott volt a szülés. Háromkor pedig már a kezében is tartotta a teljesen egészséges babát. A rendkívüli körülmények miatt itt persze még nem ért véget a történet. Másnap az édesanyját és az újszülöttet is Pestre szállították, hogy a Gokfi csapata is megvizsgálhassa. Kicsit mindenki a magáinak érezte a babát. Mindig volt ott valaki, aki segített. Mondtam is az anyukának, hogy élvezze ki ezt a pár napot és pihenjen. Emlékezett vissza a főorvos. Ez alatt az idő alatt az is kiderült, hogy mind a baba, mind az anyuka teljesen egészségesek. Ő egyébként szoptathat is, hiszen amíg a baba bent volt, sokkal inkább érte a gyógyszerek hatása, a szoptatással pedig nélkülözhetetlen immunanyagokhoz is hozzájuthat. A kezelés még nem ért véget. Most arra kell figyelniük az orvosoknak, hogy a gyógyszerek visszaállításával és a szülés okozta változásokkal nincs bármi olyan immunreakció, ami veszélyeztetheti az új szívet. Ezért a szívműködést és a gyógyszerek szintjét is folyamatosan monitorozzák. Ahogy Balog Orsolya fogalmazott, akkor lesz nyugodt, ha eltelt az első év, de erre minden esély megvan, és nem is számítanak másra. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG hetilapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogy fest a politikai paletta a Medián legfrissebb felmérései alapján. Megvizsgáltuk a Fidesz legfrissebb gyermekvédelmi reformjának hiányosságait, én pedig annak jártam utána, ki a központi figurája a magyar-kínai rendőrségi kapcsolatoknak. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!